Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk témái. Ferenc pápa az ukrajnai háborúról. Ne szégyeljetek tárgyalni a béke érdekében. Szent Franciskához hasonlóan Istenben bízva kell keresnünk a megoldást a nehézségekre. Interjú Erdő Péter bíborossal. Csók bíboros. Taoisták és keresztények összefoghatnak a harmonikus társadalom építésében. Ferenc pápa az ukrajnai háborúról. Ne szégyeljetek tárgyalni. Ismertetjük azt az interjút, amelyet Ferenc pápa Lorenzo Buccellának, a svájci rádió és televízió újságírójának adott. A beszélgetésben, amelyet egyes hírügynökségek már előzetesen közzétettek, és amelyet a svájci műsorszolgáltató március 20-án tűz műsorára, a pápa erőteljes hangon leszögezte, hogy a tárgyalás bátor szó, minden háború megállapodással végződik. Ferenc pápa február elején adott interjút Lorenzo Buccella újságírónak, a svájci rádió-televízió munkatársának, a Klisé című kulturális magazin számára. A Szentatya elsősorban az ukrajnai háború, valamint az izraeliek és palesztinok között zajló események témájával foglalkozott, különös tekintettel a Gázában kialakult helyzetre. A kulturális magazin ezt a műsorát a fehér színnek szentelte, amely a jót, a fényt jelképezi, de amelyen a hibák és a szennyeződések a leginkább szembeötlőek. Mai adásunkban mindenek előtt a Szentatyának a fehér zászlóra, a háborús felek közötti tárgyalások mielőbbi megkezdésére vonatkozó buzdításait ismertetjük. A svájci újságíró elsőként arról kérdezte Ferenc pápát, hogy milyen iránytű segíthet nekünk ahhoz, hogy tájékozódjunk az Izrael és Palesztina között történő eseményekről. A pápa válaszában határozottan leszögezte, hogy előre kell lépnünk. Elmondta, hogy minden nap délután 7 órakor felhívja a gázai plébániát, amelynek területén 600 ember él. A telefonbeszélgetésben beszámolnak arról, hogy amit ott látnak, az egy háború. És a háborút ketten vívják, nem egy valaki. Ők ketten a felelőtlenek, azok, akik háborúznak, szögezte le Ferenc pápa, majd megállapította, hogy nem csak katonák vívják a háborút, hanem létezik a gerilla háború is. Példának a Hamászt hozta fel, amely nem hadsereg, hanem egy mozgalom. És nagyon csúnya, jegyezte meg a Szentatya, majd a felek közötti közvetítés reményére utalva arra mutatott rá, hogy a történelemben minden háború, azok is, amelyeket átéltünk, megállapodással végződik. Ezután került sor a fehér zászló témájára, amely hatalmas nemzetközi visszhangot váltott ki, mivel a világsajtó első helyen breaking newsként már közzétette. A beszélgetés szó szerint így zajlott. Ukrajnában vannak olyanok, akik a megadás bátorságára, a fehér zászló bátorságára szólítanak fel. Mások szerint azonban ez törvényesen elismerni az erősebbet. Erről mit gondol? Tette fel a kérdést az újságíró. A Szentatya a következőket válaszolta. Ez egy értelmezés. De hiszem, hogy az az erősebb, aki látja a helyzetet, aki a népre gondol, akinek van bátorsága a fehér zászlóra, a tárgyalásra. És ma lehet tárgyalni a nemzetközi hatalmak segítségével. A tárgyalás szó egy bátor szó. Amikor látod, hogy vereséget szenvedtél, hogy a dolgok nem mennek jól, bátornak kell lenned a tárgyaláshoz. Szégyenkezel, de ez hány halállal fog végződni? Időben kell tárgyalni, keresni kell egy országot, amely betölti a közvetítő szerepét. Ma például az ukrajnai háborúban sokan vannak, akik közvetíteni akarnak. Törökország felajánlotta magát erre, és mások. Ne szégyeljetek tárgyalni, mielőtt a dolgok még rosszabbra fordulnak, felelte Ferenc pápa, majd arra a kérdésre, hogy ő is felajánlotta-e magát erre a szerepre, elmondta, hogy már írt egy levelet az izraeli zsidóknak, hogy gondolkozzanak el ezen a helyzeten. A tárgyalás soha nem jelent megadást. Annak a bátorsága, hogy ne vezessük az országot öngyilkosságba. Az ukránokra utalva pedig felidézte, hogy szegények történelmük során Sztálin idején már milyen sokat szenvedtek. A műsor témájához kapcsolódóan a Szentatya megállapította, hogy a bátorság fehér, de olykor a harag, ami elvezet a bátorsághoz, nem fehér. Visszatérve 2020-ba a Szent Péter téren mondott imához a világjárvány idején, abban a pillanatban ön arra koncentrált, amit tenni akart. Azonban azt is megértette, hogy az üzenet belép minden lakásba, eljut minden személyhez, akik kénytelenek voltak otthon maradni? Tette fel a kérdést az újságíró. Abban a pillanatban nem vettem észre, válaszolta a pápa. Felidézte, hogy imádkozott a Salus Populi Romani, a római nép üdvössége Mária kegykép és a csodatévő Krisztus fa feszülete előtt, amelyet a közeli Via del Corso Szent Marcellus templomából hoztak el a Vatikánba. Arra gondolt csak, amit tennie kellett, de nem vette észre a pillanat természetfeletti jellegét. Őt is nagyon megviselte a helyzet, szenvedett, és az volt a kötelessége, hogy mint pap közvetítsen. Egy bibliai részlet jutott az eszébe, amikor Dávid vétkezik Izrael és Júda népének számbavételénél, és az Úr 70 000 embert pusztít el pestissel. Végül, amikor a pestis angyala Jeruzsálem elpusztítására készül, az Úr megrendül és megállítja az angyalt, mert megkönyörül népén. A pápa erre a pestisre gondolt, és így imádkozott. Uram, rendülj meg, és könyörülj a népen, amelyik szenved ettől a pestistől. Ez volt Ferenc pápa tapasztalata 4 évvel ezelőtt, március 27-én, amikor a Szent Péter Bazilika előtti üres téren a világméretű koronavírus járvány idején Isten irgalmába ajánlotta Róma városát és az egész emberiséget. Az újságíró ezután arról érdeklődött, hogy a pápa érezte akkor a Szent Péter tér magányát, amely egyben fizikai magány is volt. A pápa igennel válaszolt, hozzátéve, hogy esett az eső és nem volt könnyű. A műsor témájának megfelelően ezután a svájci rádió és televízió munkatársa a fehér színről, a tisztaság az ártatlanság jelképéről kérdezte a Szentatyát. A fehér ruha elsősorban az öné. Honnan születik ez a hagyomány? A pápák miért öltöznek fehérbe? Ferenc pápa elmagyarázta, hogy egy domonkos pápa tette általánossá, aki a domonkos szerzetesek reverendájában járt, ami fehér. És attól kezdve minden pápa a fehér színt használta, idézte fel Szent V. Pius pápa alakját a 16. századból, aki a római Santa Maria Maggiore bazilikában van eltemetve. Innen született az a hagyomány, hogy a pápák fehérbe öltöznek. A fehér szín egyben örömet, békét, szép dolgokat jelent, és legfőbb értékét az is jelzi, hogy például húsvét és karácsony vasárnapján az egyház fehér liturgikus öltözetet használ, mutatott rá Ferenc pápa Lorenzo Buccellának, a svájci rádió és televízió újságírójának adott interjújában. Szent Franciskához hasonlóan Istenben bízva kell keresnünk a megoldást a nehézségekre. Interjú Erdő Péter bíborossal. A március 9-i liturgikus emléknapon bemutatott szentmise után Erdő Péter bíboros nyilatkozott a Vatikáni Rádiónak Szent Franciska életszentségének aktualitásáról, a tárgyak és személyek megáldásának szokásáról, valamint a bazilikában rejlő értékes emlékekről.
Mindenek előtt római Szent Franciska Szent Péter és Pál apostolok mellett Róma város egyik védőszentje. Ez mutatja, hogy milyen szorosan kapcsolódik a városhoz. 1440-ben halt meg. Nagyon nehéz időket élt akkor a város, járványok voltak, háborúk, éhínség, és ő az egyik legelőkelőbb családnak a tagjaként először fiatalon férhöz ment, 6 gyereke született. Közülük 3 már csecsemőkorban meghaltak. Később a férje megsebesült a harcokban. Családtagjai közül többen fogságba estek. Ő maga pedig végig az egész házassága alatt, amellett, hogy a sebesült férjét is ápolta, a gyerekeit nevelte, ellátta a szegényeket, gondoskodott a város betegeiről. Éjjel-nappal járta az utcákat azért, hogy segítséget vigyen a rászorulóknak. Amikor pedig megözvegyült, akkor megalapította azt az oblát, a közösséget, amelyik az olivetánus bencésekkel volt lelkileg kapcsolatban, azokkal, akik most itt vannak emellett a templom mellett. És a közösség központjául ő maga ezt a templomot választotta. Itt tette az életfelajánlását, és itt nyugszik ma is. Tehát ezért van az, hogy ide járnak a rómaiak ilyenkor az ünnepén, és felajánlják megint csak a várost az ő pártfogásába. Na most mi az aktualitása? Hát először is háború, nyomorúság és rászoruló ember az bőven van most is. És ha akkor volt okuk az embereknek félni mindentől, az ellenséges rajtaütéstől, a pestistől, az éhínségtől, most is sok embernek a lelkét megüli a félelem. Mi lesz a történelemben, mi lesz az emberiség sorsa, hogy alakul a környezetünk. De ezek a félelmek rossz tanácsadók, nekünk kell keresni a megoldásokat, de bizalommal, bizalommal az isteni gondviselésbe, és így keresni azt, hogy hogy tudjuk egymást is segíteni, meg a magunk környezetében is megtalálni a megoldást. Na most a római Szent Franciskának az autósokhoz van egy különleges kapcsolata. Ez pedig abban rejlik, hogy 33 éves korától szinte minden nap életében látta maga mellett az őrangyalát. Tehát amikor ezeken a veszélyes utakon vitte a segítséget a rászorulóknak, és Rómában akkor abszolút nem volt közbiztonság, soha nem történt vele semmi baj, mert ott járt mellette az őrangyala. És ez az, ami az autósoknak is nagyon szükséges. A 91. Zsoltárban is az van, angyalaiak parancsolt felőled, hogy őrizzenek minden utadon. Ezt mondja a kísértő is Jézusnak, aztán felhívja, hogy vesse le magát a templom párkányáról. Hát nem erről van szó. Nem azt ígéri a Zsoltár, hogy Isten az értelmetlen kockázatvállalásban segít minket, hanem ha az élet útját alázattal és türelemmel járjuk, akkor valamiképpen mindig velünk lesz. Nem marad ki a nehézség, a szenvedés az életünkből, de az irány az helyes és jó marad. Hát azt hiszem, hogy az autósoknak is nagyon nagy szükségük van erre.
Mi a különbség az autó, tehát a tárgyak megáldása, illetve a személyek, házaspárok vagy emberek megáldása között?
A tárgyak megáldása mindig azt szolgálja, hogy azok a személyek, akik az adott tárgyal kapcsolatba kerülnek, valamilyen kegyelmet kapjanak az egyház imádsága folytán. Tehát itt arról van szó, hogy az imádság tárgyasul abban a megszentelt tárgyban. Na most a személyeket lehet közvetlenül is megáldani, amikor Isten segítségét kerüljük az ő életükre. Ez nagyon sokféle lehet, hogy a tárgyaknál, ott azért van úgynevezett konstitutív áldás, vagyis olyan áldás, amely tartósan szent dologgá tesz egy tárgyat. Hát ezt inkább szentelésnek szokták mondani, templomszentelés, oltárszentelés, a kelyheknek, a szent edényeknek a megszentelése, ezek voltak a klasszikus példák erre. De hát vannak más tárgyak is, amelyeket megáldunk, például a rózsafüzérek, szentképek, amelyeket sokszor búcsukon is föltartanak a levegőbe, és akkor egy nagy közös áldást ad rájuk a miséző. Ez egy feladat, egy kedves lehetőség. Ugyanakkor a magyar zarándokoknak is egy alkalom, akik a Fórum vagy a Kolosseum közelében járnak, látogassák meg ezt a bazilikát. Van itt nagyon sok értékes elem, értékes emlék, ami vallási szempontból is jelentős. Az egyik magának, római Szent Franciskának a sírja. A másik pedig Szent Péter térde nyoma. Ez egy ősi legenda, ugye a Acta Petrivel kapcsolatos. A legenda, hogy Krisztus után 180 körül keletkezett, tehát régi, de nem a evangéliumi időkből való. Simon Mágus és Szent Péter közötti harcnak a története ez. Ugye Simon Mágus a levegőben repül, produkálja magát, csodát akar tenni. Szent Péter pedig a földön térdel és imádkozik, hogy meg ne tévessze az embereket ez a mágia. És ennek a térdelésnek a nyomaként tisztelnek egy követ, amit azonban már nem a padlón tartanak, mert nagyon elkopott, hanem a falra erősítettek föl. Úgyhogy ez is a zarándokoknak az egyik célpontja szokott lenni.
Erdő Péter bíborossal Jánosi Dalma készített interjút.
Csó bíboros, Taoisták és keresztények összefoghatnak a harmonikus társadalom építésében. Hongkongban a kereszténységről és a taoizmusról szóló konferenciát tartanak ezekben a napokban. Stephen Chow bíboros és Indunil Kodituvakku prelátus a két ősi vallási hagyomány közötti párbeszéd fontosságáról beszélt a Vatikáni Rádiónak. A harmonikus társadalom megteremtése a vallások közötti párbeszéden keresztül. Ez a témája annak a konferenciának, amelyet ezekben a napokban tartanak Hongkongban, és amely háromnapos elmélkedésre és megbeszélésre hívta össze a keresztények és a taoisták képviselőit. A Vatikáni Vallásközi Párbeszéd Dikasztérium, a Hongkongi Katolikus Egyházmegye és a Taoista Szövetség által közösen szervezett konferencián Ázsia, valamint néhány európai ország tudósai és szakértői gyűltek össze. A konferencia első napja végén Stephen Chow bíboros, Hongkong püspöke, és Indunil Kodituvakku prelátus, a Vallásközi Párbeszéd Dikasztériumának titkára, a kereszténység és a taoizmus érintkezési pontjairól nyilatkozott a Vatikáni Rádiónak. A konferencia célja, hogy bemutassa, hogyan tudnak összefogni a vallások, hogy konstruktív partnerekké váljanak társadalmaink építésében, mondta Chow bíboros. A taoista vallás lényege, hogy elősegítse a világ haladását a béke és az egység felé, ahol az emberiség és az út, mondanánk a logosz, összekapcsolódik, jegyezte meg a bíboros. Annak a reményének adott hangot, hogy ennek a közösen osztott szolgálati lelkületnek a felismerése hozzájárul ahhoz, hogy a vallás értékét és jelentőségét jobban megbecsüljék Kínában. A hongkongi püspök kiemelte, hogy a kereszténység és a taoizmus osztozik az irgalmasság, az egyszerűség és a nem világi eredményekre való törekvés értékeiben. Hangsúlyozta a más kultúrák és vallások iránti nyitottság fontosságát, rámutatva, hogy a katolikus egyház elfogadja, hogy ők is részesei, bár különböző mértékben, az isteni kinyilatkoztatásnak, az élet és a létezés lelkületének értelmezéséért. E megközelítésre Chow bíboros Matteo Ricci atya, a 16. századi jezsuita misszionárius példáját hozta, aki a kínai nyelv és kultúra ismeretéről híres. Ricci atya a vallás és a kultúra közötti párbeszéd példaképe, aki a konfuciánusok, buddhisták és taoisták lelkiségét integrálta katolikus hitünkkel és lelkiségünkkel. Ez nagy dicséretet és tiszteletet vívott ki a kínai nép és a kínai kormány részéről, jegyezte meg Chow bíboros. Kodituvakku prelátus a párbeszéd fontos pillanatait hangsúlyozta a mai szétzilált világban. Mindannyian tudjuk, nagyon nehéz időket élünk. Hiányzik a remény, a frusztráció jellemző. Az ehhez hasonló találkozók tehát szimbolikus üzenetet közvetítenek a világ felé, hogy lehetséges a párbeszéd, és együtt ülhetünk és beszélgethetünk, együtt dolgozhatunk és együtt járhatunk. Ezért Kodituvakku prelátus hangsúlyozta, hogy a most zajló keresztény-taoista konferencia nem csak Hongkongnak, hanem a nagyvilágnak is hasznos hozzájárulást hozhat. A sri lankai pap hangsúlyozta az ilyenfajta eszmecserének a lelki értékét is. Az ilyen jellegű párbeszédben belépünk Isten misztériumába. A másik meghallgatása segíthet megérteni, hogyan nyilatkoztatta ki magát nekik Isten, és találkozunk a másik szent misztériumával.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi adásunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!